Köszöntöm a hallgatókat, ez már a Lélektér Vivandával itt a Trend FM műsorán, és nagyon sok szeretettel köszöntöm a mai vendégemet, aki már itt van velem a stúdióban, Kocsis Tibor énekes.
Szia, köszönöm szépen a meghívást, üdvözlöm a hallgatókat.
Úgy örülök neki, hogy el tudtál jönni, mert tudom, hogy nagyon elfoglalt vagy. Az első is nagyon fontos kérdésem, hogy hány tőfestést írtál be az elmúlt hetekben?
Ez egy rögtön egy ravasz kérdés. Tetszik. Sokat egyébként, hála Istennek, és most már tudom is, mi ez a tőfestés. Festés, mert azért ez nem volt mindig így, de csak hogy a kedves hallgatókat is egy kicsit így képbe helyezzük, ugye hát én éppen egy fodrászüzlet nyitása után vagyok. Nem én vagyok a fodrász, nem én lettem a fodrász, hanem a párom a fodrász, viszont ez egy közös dolog, egy közös, hát álom, ha mondhatjuk ezt legalábbis neki, mint fodrásznak, hogy legyen egy saját szalonja, és én ebben maximálisan támogattam őt, meg asszisztáltam hozzá, amennyire lehetett, és szó szerint asszisztálok most is, hiszen egyébként most is a szalomból jövök, és én ott azért az ügyes bajos dolgokba besegítek, amiben lehet. Nyilvánvalóan nem tudok ott lenni túl gyakran, vagy állandó jelleggel, hiszen nekem azért nem ez a fő csapás, nem is ez a fő profil, hogy úgy mondjam, de azért mégis ez nagyon fontos, személyes dolog, és ezért szívesen írok be tőfestéseket a naptárba.
Hogyha már az álmokat megemlítetted, akkor nyilván a te álmaid most a legfontosabbak nekünk, hogy a te álmaid megvalósulása hol tart most is, és milyen volt, mikor elkezdődött megvalósulni az álmod. Egyáltalán menjünk vissza 2011-be, hogy gondoltad-e azt, hogy sikerül, mikor jelentkeztél például az X-faktor tehetségkutató verseny, ugye ez akkor már a második széria volt.
Igen, ez a második széria volt, és teljesen őszintén mondom neked, hogy gondoltam, hogy lehet belőle valami, mert most ilyenkor nyilván jön az ember, vagy mondhatnám azt, hogy úgy esélytelenek nyugalma, meg jaj, nem
csak
gondoltam.
A részvétel
meg,
a fontos.
Csak a részvétel a fontos. Eléggé tudatosan mentem oda. Ennek több oka van. Az egyik az, hogy 30 éves voltam. Volt egy életem, ami teljesen másról szólt, de azért a zene az maximálisan benne volt, része volt az életemnek, de nem volt soha megélhetés, hanem mindig egy hobbi volt. Viszont tudtam, hogy lehetne több annál, és szeretném is, ha több lenne annál. Volt, vagy van végzettségem, a iskolám, diplomám, ami teljesen más irányba vihetett volna el, és kicsit el is vitt, ugye, ami a zenétől eléggé távol áll. Tehát én dolgoztam, volt egy saját kialakult életem, és úgy voltam vele, hogy ha én megpróbálkozom egy ilyen tehetségkutatóval, akkor igenis most már legyen valami értelme a fenébe is. Tehát, hogy ne az legyen, hogy oda megyek, és akkor megint az ismerősök meg gratulálnak, hogy jaj, de ügyes voltál, láttunk a tévében, hanem én hittem magamban, hogy éreztem magammal annyi motivációt is, talán erőt is, hogy ebből a műsorból lehet valami. Végignéztem az első évadot, az X-faktorból láttam, hogy ez egy nagyon sikeres műsor, láttam, hogy nagyon jó műsor, tehát hogy alapvetően tényleg fontos az, hogy az ének a középpontban van, és azért ez nem mindegy. Nyilván tudjuk azért, hogy vannak olyan műsorok, ahol nem feltétlenül az elsődleges, és aztán én ebben a tudatban jelentkeztem, és aztán persze onnantól fogva teljesen kicsúszott a kezemből az irányítás, mert belekerülsz a sodrásba és a lendületébe az egésznek, és aztán látod, hogy időnként nagyon jó vagy, időnként nagyon rossz vagy, vannak nagyon jók mások is, vannak komoly idézőjelben riválisok, bár ezt úgy benne a versenyen belül nem így értük meg, de mégis azért látod azt, hogy azért ez nem egy csettintésre fog menni, tehát hogy persze mondhatod, hogy győzni jöttél, és aztán utána vagy így lesz, vagy nem, de én azért ambícióval tele voltam, és voltak nagyon-nagyon sok bizonytalan pont, de próbáltam azért menetelni előre.
De hogy ez mennyivel volt már mondjuk tudatosabb vagy másabb versenyzés, mint ami a korábbi elindulásokat jellemezte? Mert ugye nem ez volt az első tehetségkutató, amiben elindultál.
Igen, így van.
De hogy ez valamivel akkor másabb volt?
Vagy én azt gondolom, hogy más volt. Én voltam másabb, és az én hozzáállásom volt másabb. Én egyébként is mindig elmondom, hogy egy ilyen későn érő típus vagyok. Az első próbálkozásom, ami mondjuk nem tudom, azt hiszem 22 évesen volt, még főiskolásként, az nyilván egy ilyen szány próbálgatás volt, egy ilyen kicsit ilyen bocs, hogy élek, kisfiú voltam, aki így leszegett fejjel bement akár a válogatóra. Nagyon vigyorogtam, nagyon élveztem az egészet, de nem volt mögötte úgy igazán érzelem, nem volt mögötte az a jó pár év, ami aztán nyilván később rárakódott, és aztán hozott olyan tapasztalatokat, ami aztán a színpadon is megjelent. Volt egy jó hang, de nagyjából ennyi, és jobban egy ilyen kalandnak fogtam föl még az első próbálkozásokat. Valahogy tudod, így 22-3 évesen annyi minden történik veled, és annyira nem tudod, hogy mit szeretnél, csak tudod, hogy éneklésben mondjuk jó vagy, és akkor esetleg lehetnél énekes. De én közben jelentkeztem a színművészetire, hogy esetleg színész is lehetnék, és közben elvégeztem a kommunikációs szakot, ami hát ugye a médiával kapcsolatos viszonyomat jellemezte, tehát hogy szerettem volna ott is elhelyezkedni, vagy ez is megfordult a fejemben. Hát szóval így. És aztán, amikor már 30 voltam és X-faktor volt, akkor az élet már teljesen máshogy zajlott.
Ha már a kisfiút megemlítetted, meg a későn érést, akkor menjünk vissza egy picit a te gyerekkorodra, mert én azt tudom, hogy a maga a zene az gyerekkorodtól kezdve kísérte az életedet, tehát hogy nem az van, hogy te csak úgy a semmiből gondoltál egyet, hogy megy ez nekem, hanem hogy volt tényleg mögöttes tartalom is ebben, de hogy ki szerettette meg veled, ki inspirált ezen az úton, vagy ki bátorított ezen az úton?
Hát szerencsés vagyok, mert a szüleim első körben, elsősorban, ugye mind a kettő nagyon muzikális alkat, édesanyám sajnos már nem él, de ő volt leginkább a muzikális alkat már gyerekkoromban is, és ő nagyon-nagyon szépen énekelt, tehát ezt a fajta tudást vagy tehetséget ezt tőle örököltem. Apukám is jól énekel, de inkább zene szerető, tehát ugye ő tőle meg azt, hogy ha elment valahova, nem tudom, én bement Kecskemétre a nagyvárosba, dolga volt, akkor mindig lemezzel jött haza, tehát soha nem volt, hogy ne azt lássam, és mindig vártam, hogy éppen most milyen bakelitet hoz haza.
Miket hallgattatok?
Hát magyar zenéket, ugye most a 80-as évekről beszélünk, én akkor voltam kisgyerek, és akkor, amiket a lemezboltban lehetett kapni, az akkori magyar zenészek, az akkori nagy szároknak a dalait, hát ebből aztán mindent, amit el tudsz képzelni, nyilván a Neotontól kezdve a Dolly-ról, nem tudom, Hungária, tehát ez a vonal, ami akkor hozzáférhető volt. Volt egy-két külföldi lemezünk is, de az még akkor ilyen nagyon kuriózum volt, szóval hogy zeneileg ez a fajta sokszínűség, meg leginkább mindenféle inger, ez azért engem kisgyerekkorom óta elkísért, és nyilván a szülőktől kaptam egyfajta motivációt, meg biztatást is, mert hát látták, hogy egyébként nem csak hallgatni szeretem a zenét, hanem jól is énekelek. Ez azért elég korán kiderült, és aztán utána nyilván a tanárok is, meg úgy mindenki engem ebbe az irányba elkezdett tolni, de nem erőszakosan. Tehát azért ez egy nagyon fontos dolog, hogy mivel mindenki zene szerető a családban, de nem zenész, vagy nem ebből a szakmából jön, ezért én ezt mindig annyira kaptam meg otthon, amennyire én ebben jól éreztem magam. Tehát soha nem volt rajtam egy ilyen nagy nyomás, hogy nem tudom én, nagyon ráfeküdtünk volna a zenei képzésre akár, ami mondjuk lehet jól is jönne most, de ebben azért nem volt ennyire nagyon tudatos a családom. De a szeretet az meglett, megindult bennem, az, hogy a színpadon állni jó, az, hogy sikerélményed van, stb. Ilyen pici lépésekkel. És aztán ez vezetett el odáig, hogy amikor egy kicsit már ezzel a dologgal idézőjelben magamra maradtam, amikor kamasz lettem, meg nagyobb gyerek, akkor már magamtól kerestem a lehetőségeket, hogy hol lehet hangot képezni, éneket tanulni, zenét tanulni, és akkor már jobban az én saját utamat jártam.
Említetted az édesanyádat, nem belemenve nagyon a mélyére, de mondjuk az ő elvesztése, az téged akkor hogyan érintett? Mennyire maradt meg a lelkedben, vagy térített egy picit el az utadról, vagy azt a hogyan élted meg? Ezzel egy fiú számára egy édesanyját
hát
elvesztíteni?
Igen, nehéz volt ez nyilvánvalóan ez az időszak. Ráadásul ugye én tényleg egész kicsi gyerek voltam, ez egy hosszas folyamat volt, anyu sokáig beteg volt. Mi hárman vagyunk testvérek, és viszonylag egy korkülönbséggel van egy húgom, aki akkor még nagyon pici volt. Ez abból a szempontból volt így utólag jó dolog idézőjelben, hogy nagyon jól összekovácsolt minket. Nagyon jó testvérek voltunk, és vagyunk a mai napig, és összetartóak, és apukámmal is nagyon jó a viszony, tehát hogy az a mag, akik így egymásra voltunk utalva, ez még erősebb lett, és még jobban összetartottunk. Engem nyilván megviselt, én akkor 16 éves voltam, még annyi sem.
És az amúgy is egy nehéz kor.
Hát az amúgy is egy nehéz kor, persze. Tehát, hogy így, hogyha mindent összevetek, akkor az egy ilyen nehéz kamaszkor volt.
Igen, akkor az ember a világgal sincs kibékülve, mert mondj saját magában.
Nem, hát persze. Szóval, hogy akkor én amúgy is én útkeresésben voltam, láttam azt, hogy apukámnak nehéz, és nem voltunk semmilyen szinten, hála Istennek, elhanyagolva, tehát mi ránk oda volt figyelve, iskolai téren is, stb., de óriási önállóságra nevelt minket. Ami, hogy kérdezted, hogy milyen hatása volt rám, valószínűleg ez volt a fő hatás, hogy én nagyon sok döntést és sok magammal kapcsolatos dolgot önállóan döntöttem el, vagy önállóan hoztam meg, és picit így hamarabb felnőttem, mint a kortársaim, és ebből adódóan így valahogy ez biztos befolyásolta az én életemet, hogy milyen irányt vett, és hogy mivel kezdtem el komolyabban foglalkozni.
A veszteségeket egyébként hogy éled meg?
Most már egyre jobban, azt hiszem, mert nyilván a veszteség az sok minden lehet, és sok rétű dolog. Engem azt hiszem, hogy ez a tínédzserkori, hát trauma mondhatom, ez azért eléggé megerősített. Mi ebből fölálltunk, és akkor is már úgy éreztem, és egyébként fura módon, vagy inkább teljesen érthető módon így 20 vagy már 30 akárhány év távlatával is úgy gondolom, hogy ha ebből felálltunk, akkor bármiből fel lehet állni. Szóval, hogy nyilván ezt hozott otthonról, és akkor egy kicsit ez irányítja utána aztán az életedet, hogy mi lehet az a nagy probléma, amin nem lehet felülkerekedni. Azon túl, hogy elveszed édesanyádat gyerekként. Szóval az egy nagyon rossz dolog, és én azon túl voltam, és aztán utána úgy éreztem, hogy bármi, ami megtalál így negatívum az életben, azon én tovább lendülök. Nem mindig sikerült ez így, természetesen ezt így mondani könnyű, aztán amikor benne vagy, akkor nehezebb, de azt hiszem, hogy ebben azért elég jó vagyok, és erős vagyok.
Még annyi, hogy mi marad meg benned? Mi az, ami egyébként megérint? Mondod, hogy van, ami neked is a mai napig mondjuk lehet, hogy nehéz, vagy nehezebben éled meg. Mik azok a dolgok, amik egyébként megtalálnak, vagy betalálnak nálad?
Hát szerencsés vagyok, mert van egy nagyon jó párom, és egy nagyon jó párkapcsolatom, ami ilyen szempontból nagy segítség, de azért, hogyha abban vannak nehézségek, akkor az nyilván nehezen érint engem is. Hála Istennek mindig megoldódik, meg nem volt még olyan igazán komoly válsághelyzet, de hát szerintem az például a legnehezebb egy életben talán menedzselni, és ebből adódóan, ha mondjuk a korábbi életemre, vagy a korábbi kapcsolataimra, a nagy kapcsolataimra gondolok vissza, akkor mondjuk azoknak a vége az mindig nehéz volt, és az elválás, meg úgy általában a lezárás az azért mindig megviselt. Engem az viselt meg legjobban, de érdekes módon ez is olyan, hogy amennyire megviselt az első, utána a másodikban már okolni tudtam az elsőből, és aztán most van a harmadik, amiben már okolni tudok az előző kettő hibáiból, és akkor valahogy így áll össze az én életem. Hát talán a saját hibáimmal, vagy a saját gyengeségeimmel is egyre inkább próbálok képbe kerülni, és ezeket egy picit kezelni, vagy kordában tartani, hogy azok, akik körülöttem vannak, ők is el tudjanak viselni minél könnyebben.
Azt olvastam, hogy tulajdonképpen a korábbi kapcsolataiddal nagyon jó a mostani kapcsolatod, tehát a barátaid, vagy támogatjátok egymást, számíthattok egymásra, és nekem ebből az jön le, hogy te nem vagy egy haragtartó ember, tehát hogy biztos vagyok benne, hogy felül tudsz emelkedni akár a konfliktusokon, vagy nézed az okát, és tanulsz belőle, és kiveszed azt, ami számodra hasznos, és aztán nem akarsz a rosszabb
részére
meggondolni. Igen, bár
nem akarok ilyen menthetetlenül idealistának sem tűnni, meg ez a rózsaszín köd, ahol minden szép és minden jó, és mindenem feleltem. Nyilván nekem is vannak nehézségeim, azt hiszem, az életben, vagy ilyen mélypontjaim, amiken így nehezebben lépek túl. Pont a kapcsolatok, és ez nem csak a párkapcsolatra, hanem emberi kapcsolatokra is igaz, ezekben én nagyon hiszek, hogy mindig vannak mély pontok, akár barátságokban is, és aztán azok a barátok, akik mellettem vannak, egyébként gyerekkoromtól fogva ebben is nagyon szerencsés vagyok, vagy tudatos, vagy nem tudom, mi a jó szó. Ők mindig mellettem maradnak, mert van, hogy nem beszélünk, nem tudom, fél évig, vagy legalábbis nem találkozunk fél évig, és aztán meg onnan folytatjuk, ahol abba hagytuk, és ne legyen ebből sértődés, mert mindenki szanaszéjjel van, és tényleg néha egy kávét is nehéz összehozni. Ilyen világot élünk, ez nem jó, de annyi minden más felület van, ahol adott esetben találkozni lehet, vagy kommunikálni, hogy próbáljunk ezekből a lehetőségekből meríteni. Úgyhogy én valóban nem vagyok haragtartó, és egy ilyen békés embernek tartanak mások is, meg tartom magam. Én nem hiszek abban, hogy a nagy drámák, meg a nagy ilyen rossz érzés nem viszi előre az embert. Ez engem mindig gátolt valamiben, és vannak az életemben nem sok, de vannak olyan emberek, akikkel adott esetben nem tartom a kapcsolatot, mert úgy alakult, de harag feléjük sincsen, csak inkább úgy vagyok ezzel, hogy szeretek olyan emberekkel időt tölteni, akikkel jó. Tehát akik vagy építenek, vagy én építem őket, amikor véget ér a találkozás, akkor nagyon jól érezzük magunkat utána. Én ebben hiszek, mert most már felismertem azt, hogy van, akiket nehezen viselek el, és akkor ők csak simán nem biztos, hogy kereszteznie kell az utainkat egymásnak.
Az jutott egyébként eszembe, hogy mi az, ami a világból érdekel, vagy mi az, ami tudatosan kizársz, mert mondjuk elrontja a hangulatodat, nem vagy tőle elég kreatív, vagy nem segít a fejlődésben, vagy az alkotásban?
Hát ezeket nehezen tudom kizárni, mert eléggé érdeklődő, nyitott, kíváncsi, mondhatni tájékozott embernek tartom magam. Tehát olvasok híreket, követem az társadalmi és egyéb eseményeket Magyarországon, világszerte. Ezek megérintenek, ezek néha felbosszantanak, néha szomorú vagyok, néha boldog, de azt hiszem, hogy így kerek az élet. Sokan mondják például, hogy ők nem követik a híreket, nem követik a politikát, stb. A politikát én is távol tartom magam, nem is gondolom, hogy bele kéne folynom, főleg nem nyilvános szinten, de nem lehet kizárni az életből azokat a dolgokat, azokat a társadalmi történéseket, amik azért körülvesznek minket, és amik alakítják az életünket. A művészetemmel semmiképpen nem akarom ezt összekeverni, tehát hogyha mondjuk dalt írok, akkor jobban az érzelmeim vezérelnek, és azok, amik emberként történnek velem, mint a körülöttem lévő világ, vagy akár negatív történések, de hát nem tudod kizárni. Tehát nyilván azért ez minden szinten, vagy mindenféleképpen hatással van akár a zeneiségre, vagy a művészetedre is, de azt hiszem, hogy emberként viszont nagyon is érdekel az, hogy éppen mi történik a világban.
Amikor 2011-ben nyertél, akkor azt mondod, hogy már egy tudatosabb énnel álltál színpadra is, vágtál neki tulajdonképpen ennek a versenynek. De önmagadban mikor hitted el azt, hogy tényleg te nyertél, hogy tényleg elérted ezt? Mik voltak azok a visszajelzések, amikben már te is elhitted, vagy az az átfordulás, hogy na ez megvan?
Amikor a verseny vagy a műsor zajlott, akkor annyira gyorsan történt minden, hogy erre szerintem nem is volt idő sem. Még akkor is, hogyha ezt sokan talán nem tudják, az X-faktorban egy nagyon komoly stáb dolgozik azon, hogy te elhiggyed ezt. De nem rossz értelemben, tehát nem az, hogy most akkor tudom én ilyen tréningezés meccs, hogy akkor mekkora király vagy, és akkor innentől fogva hidd el, hanem picit arra készítenek inkább föl, hogy muszáj, hogy elhidd, muszáj, hogy az emberekkel való kapcsolatod, vagy a dolgokra történő reakcióid azok hitelesek és jók legyenek, mert nincs más választásod, belekerültél egy olyan helyzetbe, így nagyjából egy csettintésre egyik pillanatról a másikra, hogy ezzel együtt kell utána élned. Abból fog állni az életed, hogy januártól, amikor vége a műsornak, a színpadon fogsz állni, és lesz havi 5-6-8-10 koncerted, ahol nem csak énekelned kell, hanem ott beszélned is kell, ott összekötő szövegeket kell tartanod, ott meg kell jelenned, ott ki kell állnod, hogyha ez nem fog menni, akkor értelemszerűen kikopsz egy idő után, nem hívnak többet. Tehát ez ennyire nagyon egyszerű. Azt hívják, aki jó műsort csinál, jó fellépést csinál. Az akkori menedzserem, aki egyébként a műsor kapcsán nagyon sokat dolgoztunk együtt, őt Siver Takás Lászlónak hívják, és ő mondta azt nekem, hogy ha bemész egy terembe, vagy bemész egy szobába, akkor mindenki vegye észre, hogy bejöttél. És ez egy ilyen néha rossz értelmezésben egy ilyen egész nagyképű dolognak tűnhet, közben meg szerintem ez nagyon igaz, és azoknak az embereknek ez egy nagyon jó tanács, mint amilyen én is voltam, hogy inkább mentem be leszegett fejjel, és kicsit így megköszörültem a torkom, meg a válogatáson is inkább mondtam, hogy most amúgy egy kicsit meg vagyok fázva, tehát ezek a legrosszabb mondatok, amiket mondhatsz, amikor már előre bocsánatot kérsz, meg előre mentegetőzöl, hanem igenis menj be abba a terembe, érkezz meg, mosolyogj, legyél derűs, legyél nyitott, tehát tekintetben, gesztusokban, stb. Ezt tanulni lehet, és kell is, nekem is kellett, és talán ezek az apró tanácsok segítettek abban, hogy én ezt egy idő után talán elhittem, és utána próbáltam is ezt gyakorlatban megvalósítani.
És az emberek visszajelzése? A közönség visszajelzése?
Az nagyon jól esett, és ugye rengeteg pozitív visszajelzés volt. A legegyszerűbben, ha gondolok, hogy egy plázában oda jöttek hozzám, és gratuláltak, és fotó, és stb., ami nagyon-nagyon jól esett, és ez a mai napig nagyon jól esik, és akkor tényleg úgy érzed, hogy ha ezzel adtál ezeknek az embereknek valamit, és ők nagyon kedvesen veszik a fáradtságot, hogy ezt a tudtodra adják, akkor ennél nincs jobb dolog a világon, és ezt valóban el kell hinni akkor, mert ezeknek az embereknek te jelentesz valamit, az, amit a színpadon te adni tudsz, az végül is átment egy szűrőn, és hozzájuk elért egy csatornán keresztül. Nyilván ezt fellépés után tudod legjobban érzékelni, amikor ott találkozol a közönségeddel, akik tényleg hálásak, és nagyon szeretik azt, amit csinálsz, és ezek nagyon sokat tudnak adni.
Mindig felmerül szerintem ilyenkor a kérdés, hogy mennyit engedsz be a nagyvilágból a saját életedbe? Azért ma már a mindenféle közösségi médián tulajdonképpen ott van az embernek az egész élete, de hogy pont a tietek az a világ, ahol szerintem kell a határt megszabni.
Egyetértek ezzel, és mindenképpen én is meghúzok egy határt, tehát természetesen minden tekintetben nem feltétlenül érzem fontosnak, hogy a világ tudja azt, hogy én hogyan élek.